a Kaizen az egyszerű jobbító ötletektől kezdve a szisztematikusan felépített, nagyobb szabású fejlesztéseken keresztül egy egész nagy területet is átvethet. Itt már nem is feltétlenül Kaizennek hívjuk, de tulajdonképpen mindegy is minek hívjuk, a fejlesztés a lényeg, és a fejlesztés, a jobbítás kiterjedhet a vállalat egészére is akár egy léptékben, vagy legalábbis egy fő folyamatára, és hogy itt mit is értek, vegyük elő most egy kicsit újra az öt alapelvet, és fogjuk meg ezek közül az anyagáramlásra vonatkozó három elvünket. Ugye az arról szól, hogy milyen tevékenységeken keresztül állítjuk elő ma azt az értéket, ami a vevőnek értéket jelent valójában. Hogyan működik ez? Ma folytonos, nem folytonos, vannak-e megszakítások benne? Illetve mi módon képezzük le a vevői igényt ennek a láncolatnak a vezérlésére? Ennek a megértésében segít nekünk az értéklánc térképezés. Ez egy technikáját tekintve nagyon egyszerű folyamatábrát rajzolunk fel, pár adattal felöltöztetve, és még adott esetben a folyamatábrára egy másik folyamatábrát is ráültetünk, ez pedig az információ áramlásnak a folyamata, de ez egy egyszerű modell, egy egyszerűsítő modell, leegyszerűsítve lerajzolja, hogy mi történik az üzemben, tényleg egy térképet ad, és ez a térkép, ez valójában nem maga a folyamat. Egy NLP-s alapfeltevésként, előfeltevésként szoktam én ezt idézni, mert így találkoztam a mondattal, hogy a térkép nem a terület, és közben kiderült, hogy egy Alfred Korzybski, ha jól mondom lengyelül, de egyébként csak az eredeti hangzásai lengyeles, egy amerikai konferencián adott elő, és talán ebben a konferencia kiadványban jelent meg 1933-ban, 31-ben volt a konferencia, az a mondata, amit itt tulajdonképpen idéztem, és a kulcsüzenete, hogy a modell nem az, amit modellez. Hasonló módon, ahogy a térkép, és ahogy az értéklánc térkép sem maga az értéklánc, hanem egy egyszerűsítő, kiragadott modellje. De többen dolgozunk ebben az értékláncban, ugye a gyártás, a mérnökség, a termelés tervezés, a logisztika, a raktározás, a karbantartók, ők mind jó néhányan, és más-más részletét látják ugyanannak a modellnek, mint az indiai bölcsek az elefánttal, vagy a vakok a legendában az elefánttal, oszlopokat látnak, legyezőket látnak, kígyót látnak, de ugyanarról az elefántról beszélnek, csak más szavakkal, hasonló módon a különféle üzemi funkciók is más-mást látnak abból a működési térképből, és ez szokott lenni a gond, mert mindenkinek más a prioritása. Mindenki mást ért benne, az, ami az ő funkciójához leginkább kötődik, azt érti belőle. De ugyanarról a területről szól? Igen. Jó lenne, hogyha közös térképpel rendelkeznénk? Igen, valószínűleg jó lenne. Jót tenne a folyamat fejlesztésnek. És akkor így az egyenként megfogalmazott kis jobbító ötletek a rendszer egészét tehetnék jobbá. Így kezd számunkra hasznos lenni az értéklánc térkép, aminek a fő üzenete az, hogy legyen egy közös megértésünk arról, hogy működik az üzem, mik ennek ma a gyenge pontjai, nem az én területemen itt a gyártásnak ebben a szegmensében mit lehetne jobbá tenni, vagy a termelés tervezésben mit lehetne jobbá tenni, vagy a raktárban, hanem a láncolat egészét szeretnénk jobbá tenni, és ehhez persze meg kell, hogy értsük, és közös megértésünk legyen mindezeknek a szereplőknek, legyen egy közös megértése arról, hogy hogy működik a terület, mi limitálja most ennek a kibocsátását, mi limitálja adott esetben a jól működését, és térképezzük fel gyakorlatilag az összes fejlődési potenciált is, de nem biztos, hogy mindet ezek közül meg akarjuk valósítani, hanem helyette kirajzolunk majd egy stratégiai irányt, ami egyfajta fontossági sorrendet is ad. Szeretjük az apró kaizeneket, és végtelenségig biztatjuk is, bátorítjuk a szervezetet, hogy valósuljanak ezek meg, de néha szükségünk van egy-egy nagyobb léptékű, összefogott fejlesztésre. Ebben lesz segítségünkre az értéklánc térkép. Hogyan készül? Csapatban. technikailag ez egy annyira egyszerű folyamatábra, hogy nincs az a komplex folyamat, amiről véges néhány óra, néhány nap alatt, véges idő alatt ne tudnék én vagy te, vagy bármelyikünk egy folyamatábrát rajzolni. De nem ez az értéke, hogy legyen folyamatábra. Az az értéke, hogy a csapattagok, a termelés, a logisztika, a karbantartás, a mérnökség, a minőség, vagy akik éppen releváns szereplői a történetnek, közös megértéssel és egy közös prioritás listával távozzanak majd, amikor elkészült a térkép. És ez párbeszédeken, a csapaton belüli párbeszédeken keresztül valósul meg. Technikailag egyébként ez a térkép valahogy úgy készül, hogy elsőként végig ballagunk az üzemen, és felvesszük a műveletsort. Ez gyakran adott egyébként, nem itt találjuk ki a technológiát, ez már megvan a műszaki dokumentációkban, rendelkezésre áll. Nem is biztos, hogy ott kell, hogy végig sétáljunk ténylegesen az üzemen, bár hogyha külső szemlélők is bekapcsolódnak, például egy külső facilitátora van ennek a workshopnak, akkor elképzelhető, hogy őt érdemes végig kísérni, legyen meg a minimálisan szükséges helyismerete. Ez kijelöli a technológiai sort, de azért tartsuk észben, hogy a technológiai sor az üzem szervezés szempontjából tájékoztató jellegű, tehát a dolgozók munkáját nem szükségszerűen csak ehhez tudjuk igazítani, mint ahogy az anyagáramlás vezérlését sem feltétlenül a technológiához alakítjuk. Viszont a technológia adottság, ezen keresztül készül el a termék, mindenképpen tartsuk tiszteletben, és ezt nem feltétlenül akarjuk itt megváltoztatni, bár merülhetnek fel vele kapcsolatban kérdések, nem a precedenciájával, hanem a tartalmával kapcsolatban. Egy-egy művelet sorban, egy műveleti elemben miért kell, hogy annyi cikkszám varianciánk legyen? Vagy lehetne esetleg még több varianciánk, még több cikkszámot bevezetni? Ezzel lehet, hogy több átállásra lenne szükség, viszont kevesebb berendezésre lehetne szükségünk. Ezek opciók. Vannak-e elágazási pontok? Itt most az én ábrámon nincsenek, ez egy lineáris, de el tudok képzelni olyan helyzetet, ahol egy adott ponton akár kapacitásokból, akár egy másik vevőnek gyártunk egy félkész termék után, egy elágazás után, egy másik soron terméket. Hogyha elágazás van, nyilván azt az elágazást, azt a váltót, melyik sort látjuk el éppen, azt kezelni kell valami módon. Kell, hogy ennek legyen szabályrendszere. Ha dedikált berendezéseink vannak, akkor nem csinálunk áttállást, mert az a berendezés csak ezt a cikkszámot tudja gyártani. Ha úgy döntünk, hogy nem dedikáljuk a berendezést, akkor viszont gondoskodnunk kell arról, hogy át tudjunk szerelni. És ilyen adatok mindenik műveleti helyen felvehetők. Egy fontos dolog, hogy valószínűleg az üzem, ahol éppen dolgozol, vagy ha most nem ilyen területen dolgozol, el tudod képzelni, láttál talán róla a filmet, rendelkezik adatokkal. Régóta méri a működését a berendezéseknek, az üzemnek, de ne erre hagyatkozzunk. Ellenőrizzük le a saját szemünkkel, vagy mérjük le a saját szemünkkel, hogy ezek az adatok milyen ciklusidővel dolgozik a gép, milyen át a megbízhatóságot nehéz ott egy pillanat felvételben megmérni, de leellenőrizni. Tudjuk, átállási időt tudunk ellenőrizni, egy-két napon belül valószínűleg lesz átállás, vagy akár aznap többször is. A minőségi hibákra is tudunk utalást találni ott üzemi területen. Ezt vizsgáljuk meg, és saját szemünkkel ellenőrizzük, hogy valós adatok vannak a rendszerben, ma éppen valós adatok. Igen, az értéklánc térkép egy pillanatfelvétel. Itt most, amikor készítjük, ezt látjuk. Mint ahogy egy fotón, ami éppen rajta van, az van rajta. Nem az, ami lehetett volna, meg ami múlt héten volt, vagy jövőre lesz, vagy ami az elmúlt években tipikus volt, ami éppen most rajta van. Ezt rögzítjük, és ezért szükséges személyesen ellenőrizni minden egyes adatot ott a helyszínen, ahol látjuk. Ugye nem elkerülhető, hogy oda menjünk az üzemi területre. És valójában fontos is. És itt szokott történni egy-két meglepetés, amikor valamely csapattag rácsodálkozik, hogy tényleg ennyi az átszerelési idő? Hú, ennek a berendezésnek ilyen alacsony a megbízhatósága? Hú, ekkora selejtarányjal dolgozunk? Na és miért? Azért nem csináljunk annyi átállást, tehát lesz magas a készlet, mert nagy a selejtarány, vagy hosszú ideig tart beállítani egy berendezést egy átállás után, tehát ilyen rácsodálkozások történnek, és akkor egyből kiderül, hogy lehet, hogy más fontos prioritás is van még, amiről eddig nem is tudtunk. És aztán, hogyha felmértük az adatokat, akkor jön a következő pont, még mindig az üzemi területen, és még mindig pillanatfelvétel, vizsgáljuk meg az anyag útját az üzemi egységek között. Vannak-e készletek? Ha igen, mennyi? Miből mennyi van ott? Ezt konkrét darabszámban is meg lehet számolni akár, de az is jó, hogyha időben fejezzük ki. És ez is pillanatfelvétel. Ma éppen 2160 darab herkentyű volt a polcon. Ezt ott most le tudom ellenőrizni, meg tudom számolni. Nem az SAP-ból olvasom ki, nem Excelből olvasom ki, nem bemondásból, hanem itt most ezt látom. És adott esetben ezeket a darabszámokat át tudom fordítani időre. A lean világában nagyon sok mindent időben mérünk. Például a darabszámot is tudjuk időben mérni. Tehát itt a készleten van 2160 plusz 1152, ahol most villog a lézermutató, és azt látom, hogy az öt követő művelet kb. Percenként egy darabot használ el, akkor ezt a darabszámot összeadva, ez összességében 4,5 napot jelent. Hadd fordítsam le, hogyha itt ennél a pontnál elvágnám az üzemet, így valahogy ezzel a piros vonallal, és a piros vonaltól balra eső területeknél megszűnne az élet, megállnának, akkor a piros vonaltól jobbra eső terület még 4,5 napig nem venné ezt észre, mert van anyaga, amiből tud dolgozni. Körülbelül ezt fejezi ki ez a lefedettség, ez a készlet lefedettség időben mérve, hogy mennyi időre lenne elég az ott talált készlet. Ebben a példában, ez egy tankönyvi példa, kicsit erőltetett is talán, 4,5 napot fed le ezen a ponton a készlet, miközben egy percenként felhasználunk egy terméket belőle, itt 3 dolgozó van ezen a műveleti helyen, tehát mondjuk, ha ők párhuzamos erőforrásként tevékenykednek, 3 percnyi munkát teszünk bele, abba 3 emberrel, azaz percenként 1 percnyi munkát, kicsit többet, hadd kerekítsek, hogy legyártsuk a termékeket. Tehát itt a valódi értékteremtés ezzel a 3 emberrel 183 másodperc lett, kicsit több, mint 3 perc, és ehhez 4,5 napnyi anyagunk van. Na most ezt nézzük végig az üzemen keresztül, összesen hány napnyi anyagunk fedi le azt az értékláncot, amit éppen feltérképezünk, és ezen az értékláncon mennyi értékteremtő munkát végzünk, és ezeket adjuk össze. Itt már ki is rajzolódik, hogy egy hatalmas fejlődési potenciálunk van, hiszen töltünk 235 másodpercet, tehát mondjuk majdnem 4 percet azzal, hogy összeszereljünk egy darabot, legyártsunk egy készterméket, de ezt a 4 percnyi effektív munkát majdnem egy hónapnyi anyaggal tudjuk lefedni. És ezt az egy hónapnyi anyagot, ezt tároljuk, ezt megvettük, ezt kezeljük, mozgatjuk, őrizzük, és ennek mindnek ára van. Ez fejlődési potenciál? Igen. És még nem értünk az anyagáramlásnak a végére, hiszen eddig csak az üzemen belül mozogtunk, de most megnézhetjük, mi történik a beszállítónál, illetve a vevőnél, van-e úton készlet, van-e úton készlet, készáru, kifelé menet. Most amiről eddig beszéltem, ez eddig egy személyesen megrajzolt, a csapat által megrajzolt térkép, a csapat által a helyszínen felvett adatokból, és ennek az eredménye valahogy így néz ki. Egy kézzel megrajzolt folyamatábráról, értéklánc térképről van szó, amit a csapat együtt állít össze, és így biztosítjuk a közös megértést. Minden egyes adat, ami erre felkerült, azt leellenőriztük, megszámoltuk, megmértük. Nem ritkán ilyenkor az derül ki, hogy a termelést tervező rendszerünkbe bevitt ciklusidő, az nem helyes. Az üzemben mást láttunk. A megbízhatóság, amivel számolunk valamennyi, ehhez képest a valóság megint valamennyi. De nagyon gyakran már csak az, hogy személyesen leellenőrizzük az adatokat, egy hatalmas fejlődési potenciált rejt az adatkorrekción keresztül. Tehát ezt kézzel rajzoljuk, gyorsabb. Mi értékre törekszünk, mi az érték? A közös megértés, illetve a fejlődési irány kirajzolása. Az nem érték, hogy vízióban vagy más szoftverrel, Arisszal akár ezt megrajzolom, egy ember egerészik és tologatja ott a képernyőn az objektumokat, miközben 5-6 ember ül mellette a teremben, és aki vetít öntáltott szájjal nézi, ez nyilván nem jelent értéket. Sokkal nagyobb értéket jelent a közös munka, a közös megértés, tehát erre törekszünk, bátran használjuk ezeket az egyszerű papíros megjelenítő eszközöket. Ráadásul a papírt levinni az üzembe, és hogy jegyzetelni rá, sokkal egyszerűbb, mint a számítógépet magunkkal vinni a kezünkön. Oké, folytassuk az értéklánc összeállítását, hiszen azért vagyunk itt, hogy kirajzolja a fejlődési irányt, és nagyon gyakran a fejlődési irány itt van felül az információs kapcsolatokban. Ez lesz az utolsó nagyon fontos láncszeme az értékláncnak. Egy hihetetlen bonyolult összetett hálózat tud kialakulni azon, hogy a vevőtől jövő igény, ami néha előrejelzések, néha konkrét szállítási listákat jelent, vagy ezeknek valamilyen kombinációja az idő múlásával, ezt hogyan dolgozzuk fel, alakítjuk át a beszállítók felé, és adunk mi tovább előrejelzést, mikor milyen anyagra van szükségünk, és konkrét lehívásokat is az előrejelzéseken túl. Ezt ugye össze kell fűzni, szerencsére erre vannak nagyon jó programok, a SAP például, és itt a Gerilla Mentor Klubban is elérhető már SAP képzés, kvázi egyedülálló módon ezt az anyagütemezést nagyon jól tudja segíteni. Na és a következő láncszem, hogy ebből mit fordítunk le az üzemnek, és miért? Ma éppen hogy zajlik? Na és persze a központi vezérlésen túl ott lehet még egy csomó apró kis csatornácska, ahol döntés születik. Megnézzük, melyik dolgozom jött be, ő mihez ért, mihez van anyagom, milyen állapotban van a gép, és ott lokálisan születik egy-egy döntés mindegyik területen, és adott esetben lehet, hogy ezen döntések között van itt még egy ember, aki a két területnek a közös koordinátora, és ő ott valamit csinál. Tehát ez az információs csatorna, illetve ennek az anomáliái, ennek a hálózatnak a összetettsége, bonyolultsága fogja meghatározni azt, hogy mennyire eredményesen tud működni ez a láncolat itt alul, és ez a lean index, ennek a két számnak a hányadosa mennyi lesz. Na most fejlődési lehetőségeket kerestünk. Nem a térkép volt a lényeg, az is, mert meglett a közös megértés, de miközben rajzoltuk, jöttünk rá, hogy túl hosszú az átállás egyik területen, mondjuk a másikhoz képest, és szükségünk lehet egy SMED workshopra. Túl magas a polcon lévő készlet két terület között, nem indokolt, hogy mondjuk egy 40 másodperces ciklusidőt 3 napnyi készlettel fedjünk le, vagy az előző 1 percet 4,5 nappal, teljesen fölösleges, különösen akkor, hogyha egy gyorsabb tevékenység előzi meg, hiszen egész egyszerűen ez a terület képtelen annyi ideig kiesni egy meghibázódás esetén is, hogy pillanatok alatt fel ne álljon és ne pótolja ezt a mennyiséget, de legalábbis 3 nap valószínűleg nem kell hozzá. És valószínűleg ennek a hátterében az áll, hogy a terv elosztása is tartalmaz gyenge pontokat, redundánsá teszi a rendszert, és emiatt alakulnak ki mondjuk készletek, várakozások. Na most beazonosítottuk ezeket a fejlődési lehetőségeket, így, ahogy ma működik a láncolat. Ez mind-mind egy-egy kajzen. Lehet, hogy meg is valósul, hiszen a térképezés közben meglátunk egy potenciált, már ott helyben ki is javítjuk. Meg az is lehet, hogy ez hosszabb előkészületeket igényel, például egy SMED workshopot megtervezni, felkészülni rá, végrehajtani, annak az eredményeit implementálni. Elképzelhető, hogy erre egy picit több időt szánnánk, energiát szánnánk, hogy eredményes tudjon lenni. De ezeket a potenciálokat fellistáztuk mindenhol, ahol megjelent, én ezt csak ízelítő, nagyon sok ilyen kis sárga csillagocskát feltehettem volna, ilyen Kaizen Burst-nek hívják, ilyen robbanás, ahol valami probléma van, egy időzített bomba lehet, ahol fejleszteni érdemes, jobbítani érdemes a rendszert, de nem biztos, hogy ezt mindent meg is akarjuk valósítani. Ugyanis ha már együtt van a csapat ezzel a közös megértéssel, akkor a jelenlegi állapotra alapozva megfogalmazhatja, hogy oké, találtunk itt 839 potenciált, amit csak ma fellistáztunk, és ha megvalósítanánk mindet, akkor milyen lenne ideálisan ez a láncolat? Milyennek képzeljük el? Hát most jött a tiszta lap. Ez a tiszta lap, ahol hát a technológiai korlátok azért megvannak, nem cseréljük le a technológiát, de hogy ezt hogy kötjük össze, hogy fejlesztjük, ez ad prioritást annak, hogy az előbb feltárt sok száz potenciál közül melyikkel kezdjük, melyik kerül első helyre, hogy a jövő állapot az elképzelt ideális stratégiai irány felé tudjunk haladni. És ebben megjelenhetnek ugye egyedi ötletek, ebben megjelenhetnek olyan feladatok, amik a PDCA-t hívják meg, és kívánják a struktúrált megközelítést, illetve hát maga ez az értékláncon alapuló megközelítés is egyfajta struktúra, az algoritmusunknak egyik pontja, ami segít nekünk egy jövőbeni ideális állapot megfogalmazásában, leírásában. Alapvetően itt az a cél, hogy struktúráltan fejlesszük a folyamatokat. A pici kaizeneknek mindig van helye, de néha egy nagyot akarunk lépni, és ez az egy nagy a jövőbeni állapot megtervezése. Fogok rámutatni példákat, ám mielőtt ezt megtennénk, a következő fejezetben arról fogok beszélni, hogy a fejlesztéseket hogyan rögzítsük, hogyan dokumentáljuk, hogyan tegyük az így szerzett tudást a szervezet közkincsévé.